világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Fromm László történész van velünk, skandinávia szakértő. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
2022. február 24-e után az eltelt évek alatt Európa legnagyobb energiabeszállítója Norvégia lett. Norvégia Európa gázellátásának a 30%-át adja most, ezzel a legnagyobb, olajban pedig a második legnagyobb beszállító, ami azt jelenti, hogy ennek az országnak a jelentőség, ami eddig sem volt egyébként kicsi, még inkább megnőtt az Európai Unió számára. Most adódik egy alkalom, hogy erről beszéljünk, és nem csak erről, hanem a norvégiai politikai viszonyokról, mert itt északon vannak azért eltolódások a legutóbbi időkben, mert most voltak választások, ugye, és a baloldali blokk ezt megnyerte a munkáspárt vezetésével, és úgy tűnik, hogy nem kell koalíciót kötnie. Jól tudom?
Még nem tudjuk, hogy mi lesz a helyzet a választások után, de valóban a szociáldemokrata munkáspárt nyerte meg a választásokat. 28%-kal, tehát itt kisebbségben van, mert kellenének koalíciós partnerek a többséghez. Kellenének, mert 85 parlamenti képviselői hely kell a többséghez, a munkáspártnak kb. 51-52 van jelenleg, de ez nem újdonság a norvég politikai rendszerben. Kisebbségi kormányzás az mindig is volt, különböző felállásban. És a idén, januárban is egy kisebbségi baloldali centrum kormányzás volt Norvégiában. Pontosabban a centrumpárt, amit a bal-közép palettához szoktak sorolni, az egy belpolitikai téma miatt, egy energiadirektíva ügye kapcsán kilépett a koalícióból, amely eleve is kisebbségben kormányzott, és így a munkáspárt egyedül maradt. És ebben a hátralévő 8 hónapban vállalta azt a felelősséget, hogy ő folytatja a kormányzást, nem is tehetett más, mert a norvég alkotmány előírja, hogy nem lehetnek előrehozott választások, tehát bármilyen helyzet alakul ki, onnantól folytatni kell a kormányzást, és a munkáspárt ezt tette, és eléggé meggyőző eredményekkel. Ilyen volt például a jóléti állam vívmányainak a fenntartása, a jóléti szolgáltatásoknak a stabil finanszírozása. A másik, hogy Jens Stoltenberg volt NATO főtitkár, visszatért ebbe a kisebbségi norvég kormányba még évelején, pénzügyminiszterként, és eléggé meggyőző eredményeket tudott felmutatni. És a harmadik faktor, ami a munkáspárt sikeréhez hozzájárult, az pedig a mérsékelt jobb-közép, pontosabban a konzervatív Höyre pártnak a mélyrepülése, identitásválsága, egy nagyon rossz kampányt folytatott a szakértők
szerint. A konzervatív párt ugye a harmadik helyen futott be.
Ami most a harmadik helyen
futott be. A második helyen a progresszív párt, az egy erősen bevándorlás.
Hát a nevében progresszív, de ez a radikális populista európai erőkös sorolt párt, amelyik nem mellesleg volt már kormányon a jobboldali konzervatív párttal korábban, tehát itt nem volt az a politikai karantén, ami más európai országokban, például a szabadságpárt osztrákoknál megfigyelhető, meg ugye az AfD-nél, hogy most mi lesz, de ez a legfontosabb tényezők, amikről most beszélünk kell, hogyha a norvég választásoknál tartunk, és a munkáspárt most kisebbségben van a megszerzett mandátumokkal, és ez a kérdés, hogy kisebbségben fog-e tovább kormányozni, sőt kell is, hogyha így alakul a helyzet, vagy pedig partnereket fog találni.
Hogy lehet kisebbségben kormányozni? Hát azért mégiscsak 50% fölött kell, hogy szavazzon bármire, amit a kormány előterjeszt a parlamentben, nem?
Így van, a norvég politikai kultúrában, amelyik elég távol áll tőlünk, magyarokétól.
Vagy itt mi állunk távol tőle.
Nézzük meg a földrajzi távolságokat, még ehhez tegyük hozzá. képletesen. Náluk a kompromisszumkészség, a szakpolitikai kérdésekben való együttműködés a kormányzás során ez egy erős hagyomány. Tehát itt csak arra akarok utalni, hogy vannak kardinális kérdések, itt inkább belpolitikai témákról van szó, ahol meg kell találni azt a parlamentbe bejutott 9 párt közül egyet vagy kettőt a munkáspártnak, amelyikkel együtt tud működni egy azonos témában, így el tudják fogadni a költségvetést, ez a legfontosabb, és így 4 évig fognak tudni kormányozni, és korábban is már erre volt példa.
Tehát mindig találtak szavazni akaró képviselőket? Sosem volt az, hogy elmaradt mondjuk a büdzsé elfogadása emiatt?
Nem, ilyen nem fordult elő. Ez
elképesztő azért, komolyan mondom, mert nagyon kevés ország képes.
Ráadásul a Norvég esetben a munkáspárt kapcsán az szokott lenni, hogy van egy kisebbségi baloldali koalíció, amelyet kívülről támogatnak a korábbi kommunista párt, most mondjuk a vörösek, vagy pedig szintén baloldali párt, a Szocialista Néppárt, és szintén esetleg ez a Centrum párt, amelyikről beszéltem, ami nem igazán baloldali párt, de baloldali értékeket val többségben, és ott van még egy zöld párt, a környezetvédőknek a pártja, amelyik meglepően jól szerepel, de ezek a kisebb pártok, akiket felsoroltam, ezek olyan 6-7%-ot kaptak, kb. 9-10 parlamenti helyen rendelkeznek, és akkor itt lehet matekozni, ha ezeket összeadjuk, akkor összejön ez a 85 hely, de azért kockázatos ebbe belemenni, mert pont a belpolitikában vannak olyan témák, mint vagyonadó, vagy pedig ez az energia irányelv, az EU-s energiapolitika kapcsán, amit Norvégiának át kellene vennie, itt nem egységes a baloldali zöld koalíció, viszont a jobb oldal mérsékelt pártok részéről, akár a konzervatív párt, vagy odasorolt liberális párt, meg egyetért mondjuk az energiapolitikának abban a részében, ami miatt megszakadt a korábbi baloldali koalíció. Tehát ezt azért mondom, hogy szakpolitikai együttműködés kapcsán belpolitikába simán lehet egy baloldali kisebbségi kormányzás. És ugye a külpolitikáról nem beszéltünk, orosz fenyegetés, Ukrajna, ami viszont szerencsés a mostani norvég felállása nézve, mert valamennyi parlamentbe jutott párt egyértelműen atlantista, az orosz fenyegetés ellen továbbra is fellép, Norvégia ugye egy stabil NATO kiszámítható ország. Ukrajna kapcsán meg vannak eltérések, de alapvetően mindenki egyetért abban, hogy folytatni kell a támogatás pénzben, hadianyagban is.
Ennek az orosz fenyegetésnek csak azért, hogy a kicsit lazuljon az emberek kedve, vannak ilyen picit humoros részletei is. Ugye nemrég föltűnt Norvégia partjainál egy fehér delfin. Nem, egy fehér bálna, bocsánat. És azt mondták szakértők, hogy ez valószínűleg az orosz Murmansk kikötőjéből szabadult el, és voltak bizonyítékok korábban arra, hogy az oroszok tengeri élőlényeket idomítottak kémtevékenységre. És állítólag ez az állat is kém volt, bocsánat, amit az bizonyított, hogy mindig mindenhez hozzádörzsölte az orrát, és erre állítólag az oroszok tanították meg, hogy így adjon le jeleket. Hogy miről, azt nem lehet pontosan tudni. Sajnos elpusztult azóta, de nagyon megható fotók vannak róla a világ sajtóban. Olvasott el, ugye, természetesen.
Én különböző kémtörténetekről tudok, ez a hidegháborúra nyúlik vissza, ugye Norvégia alapító NATO tag 1949-től, ebben benne volt a történelmi trauma, a német megszállás 1940 áprilisában, és ez nekik föladta a leckét, pontosabban leszűrték a tanulságokat, hogy bármilyen külső fenyegetés kapcsán egy nemzetközi európai katonai védőernyő a legnagyobb garancia számukra, ezért lett a NATO-tagság, és 1949-től a hidegháború végéig. Itt különböző kémtörténetek is voltak, hogy az oroszok hogyan próbálták a norvég diplomatákat, külügyminisztériumi dolgozókat, tudományos szakértőket, Norvég Atomenergia Bizottság elnökét így megnyerni, elcsábítani, hogy az oroszoknak dolgozzanak. Ezek kiderültek, úgyhogy ez nem egy új fejezet a norvég-orosz kapcsolatok történetében.
Tehát amikor a bálna megjelent, akkor még lehetett azt gondolni ennek a múltnak az ismeretében, hogy itt megint orosz mahinációk vannak.
Természetesen, és ami szintén nagyon fontos, hogy a ukrán háborúval párhuzamosan ugye fölértékelődött az északi arktikus területnek, Jeges-tenger régiójának a szerepe itt a klímaváltozás miatt, és itt a új kínai logisztikai kereskedelmi útvonalnak a lehetséges megnyílása is már előtérbe került, tehát itt az állítólagos kínai tevékenység is a sajtócímlapján van, itt van egy kutatóállomás a Szvabald-szigeteken, kínai kutatóállomás, ami a poláris, tehát sarkköri jelenségeket vizsgálja, idézőjelben a norvégok szerint, viszont olyan berendezésekkel van ellátva, ami kifejezetten itt a NATO tengeralattjáróknak a rezonanciáját tudja mérni, tehát be tudja azonosítani a mélytengeri szolár technológiával, és hát ez az oroszok részéről is már évtizedek óta működik a NATO ellen, és tegyük hozzá, a hidegháború időszakában Norvégia volt az egyetlen olyan NATO tagország, amelyiknek közvetlen szárazföldi határa volt a Szovjetunióval, tehát 198 kilométer. Ez ma is van, csak ugye azóta a finnek meg a svédek beléptek szintén a NATO-be, és így a finn oldalon szintén ez a sokkal nagyobb területű közvetlen szárazföldi határ is keletkezett. Úgyhogy így már nem Norvégia ebben a vezető, de azért a hidegháború 40 évében ez a közös határ, a kémi tevékenységek. Itt a tenger alatt járó konfliktusok kapcsán is voltak különböző esetek, itt a filmekből is ismerünk ilyeneket. Tehát ezek nem újak a norvég, illetve NATO-orosz
milyen kapcsolatokban. Milyen esetek, mert egyébként a svédek is panaszkodtak arra, hogy akkor szovjet, aztán később orosz tengeralattjárók jelennek meg a partjaiknál.
Igen, ez a balti tengeren volt, igen, meg ott Gotland sziget, tehát Stockholmtól kicsit észak-keletre.
Ami stratégiailag nagyon fontos sziget, aztán ugye most meg is erősítették a svédek ott a katonai jelenlétet.
Igen, és meg a norvégok is, ez is nem régi sajtó, hogy ugye az angoloktól vesznek most hadihajókat, és tehát ez is mutatja azt, hogy a norvégok folytatják a fegyverkezést, tehát a NATO kötelékén belül. Egy professzionális kis hadseregből van szó egyébként, természetesen a legmodernebb felszereléssel, a Leopard tankokkal, F-35-ösökkel, több mint 50 F-35-ös van a norvég légierő kötelékében. Tehát egy eléggé ütőképes, professzionális hadsereg, ahogy mondtam, kis létszámmal, de itt pont a földrajzi viszonyok, amiről már beszéltünk az elején, az abszolút determinálja azt, hogy Norvégia miben tud a NATO-ban segíteni bármilyen külső veszély elhárításában, és ezért hangzott el annyiszor itt a tengeralattjáróknak az ügye, illetve a légvédelem. Tehát szárazföldileg, hogyha az oroszok ott megindulnának Norvégia felé, nem ütköznének semmilyen lakott területbe, tehát stratégiailag nincs olyan fontos kiemelt ipari létesítmény, vagy több milliós város, amit rögtön el tudnának érni, tehát ezek fontos tényezők, meg a sarkörű viszonyok, tehát azért speciális járművek kellenek, csapatszállító járművek, amelyik bírják ezt a úgynevezett északi sarkörű hideget.
Az oroszok kvázi már szintén ilyen közel külföldnek tekintik a sarkvidéki részeket, és erre azt hiszem, hogy a nyugat későn ébredt rá egy kicsit, Amerika mindenképpen. És mikor ráébredt, akkor már ott voltak a kínaiak, akik szintén igényt formálnak a sarkvidékre. Hogy miért, az nem kérdezi senki. Hát egy nagy hatalom azt mondja, akkor azt mondja.
Itt van egy több évtizedes történet, itt az északi sarki régiónak a tudományos kutatási területén, itt van egy közös megegyezés az északi sarkvidéki kérdésekben érintett, mondjuk Kanada, USA, Oroszország, skandináv államok, és így Kína is valahogy becsempészte magát, mint külső megfigyelő, hogy itt ez a közös felelősség mindenki számára, hogy a klímaváltozás ellen föl tudjunk lépni, stb. Tehát a kínaiak itt megjelentek egy ilyen hátsó ajtón keresztül annak idején, és ezen keresztül tudományos megközelítést alkalmaznak elsősorban, amellett, hogy pont pár hónappal ezelőtt volt már egy kínai tengeri szállítmány, amelyik nem ért el például orosz kikötőket, itt az északi útvonalon is úgy érkezett meg Európába, azt hiszem Angliába egy kínai hajószállítmány. Tehát itt mindennel összefügg, természetesen nagyhatalmak mindig voltak és lesznek, és az érdekeiket érvényesítik. Norvégoknak ez azért rossz hír egyébként, ez az orosz-kínai, mondjuk így tandem, mert Kirkenes a legészakibb norvégváros közel a Murmanszki régióhoz, a Barents-tengernél, és azért nem mindegy, hogy a kínai ilyen kettős felhasználású alapanyagok, amik a kínai vasúton eljutnak egészen Murmanszki kikötőjéből, hogy ezekből mit fognak csinálni. Ugye csinálhatnak porszívót, vagy csinálhatnak drónt is. És azért nem mindegy, hogy norvégok számára mi lesz itt a kimenetel, ezért itt a felderítés egyre nagyobb szerepet kap, műoldas megfigyelés alá veszik ezt a Murmanszki régiót, és azért ez egy teljesen új feszültségforrás jelentett a norvégok, a norvég biztonságnak, meg a szuverenitásnak. Azért ezt hozzá kell tenni, és ez alakult ki, ez a biztonsági kihívás, ugye az orosz-ukrán háború mellett folyamatosan. Tehát sok mindenre kell reagálniuk a norvégoknak.
Egyébként ez a műholdrendszer, ez norvég, vagy pedig NATO?
Norvég korábban NATO technológiát használtak, most pedig egy, mondjuk úgy, hogy kvázi NATO együttműködésben lesz egy újabb folyamatos műhold figyelő rendszer. A műholdak azok amerikai, tehát az egyértelműen. Tehát az, hogy itt a norvégok pontosan a speciális sarkkörű viszonyok miatt milyen kisebb elemeket tesznek bele ebbe a műholdas megfigyelő rendszerbe, ez egy más kérdés, de miután amerikai tulajdonképpen Dombban vannak ezek a műholdak, a műholdaknak a nagy része, amelyek erre alkalmasak, és NATO tagország, és úgy ugye a NATO-n belül van ez a megalapodás, hogy a hadi technika, technológia cseréjét azt meg kell, hogy osszák, erre megvan minden szabályozott mechanizmus, így a norvég speciális, mondjuk így alkatrészek bekerülnek ebbe a megfigyelő rendszerbe.
Egyébként, ahogy a jégolvadás a következtében, tehát a klímaváltozás következtében előáll, hogy eddig hajózhatatlan utak, ahogy ön is mondta, hajózhatóvá válnak a tengereken keresztül, úgy a nyersanyag kitermelési lehetőségek is megnőnek, gondolom. Most Észak-Norvégia rendelkezik-e olyan lelőhelyekkel, bármilyen nyersanyagot tekintve, amire az oroszok rátehetnék a kezüket?
Norvégia esetében a északi tengeri földgáz lelőhelyek a legfontosabb, ez a legfontosabb évtizedes olyan energia forrás és kincs, amivel az ország gazdálkozik. Tehát az ő stratégiai vagyona, ő erre építette föl lényegében a gazdaságát először, ugye a villamos energiára, a vízi erőművek kapcsán, 1900-es évektől elkezdték ezeket építeni. Sőt, az 1930-as években Norvégia önállátó lett vízenergiából, és az elektromos áramot is már tudta ekkor exportálni, és erre jött rá aztán az olaj kérdése, az északi tengeri földgáz és olajmezőknek a kérdése 1969-től. Ebből a két fő stratégiai forrásból táplálkozik, és neki az a legfontosabb, norvégoknak az a legfontosabb szempontja, hogy a bármilyen orosz vagy egyéb külső térnyerés, nagyhatalom hogyan veszélyezteti ezeket a forrásait, és ez döntően az olaj- és földgázra vonatkozik. Ebből a szempontból Észak-Norvégia kérdése nem releváns. Neki, ahogy említettem, biztosítani kell az energiaellátását, energiabiztonságát Európa felé is, ezekből a forrásokból elektromos energia meg olaj-földgáz ezt megteszi, és innentől a többi már az egy olyan lapra tartozik, hogy hogyan készül fel erre a későbbiekben Norvégia, hogyha oroszok bármit tennének, de egy fontos szempont van Barents-tenger. A Barents-tenger azért említem, mert 40 éven át a hidegháborúban ez egy konfliktus forrás volt az akkori Szovjetunióval, elsősorban a halászat miatt, és érdekes módon semmilyen tengerfenéki, tenger egyéb tengerszint fenék alatt létező ásványkincsekről nem volt szó. És itt ugye a halászat miatt kellett megállapodni, és ez csak 2000 után sikerült, tehát már a hidegháború után. És akkor itt elhatárolták az érdekszférákat, hogy ki milyen gazdasági tevékenységet folytat, de ez nem bányászat volt, ez dönten a halászat, és 2014-ben a Krím annektálásával ez megszakadt, ez a megállapodás, sőt nem is működik, tehát innentől egy ex-lex állapot van.
Említette az energiapolitika körüli vitákat a norvég pártok között. Ez mit jelent? Mert azért kérdezem ezt, mert nagyon sok forrás beszél arról, hogy a norvég olaj és földgáz jó része exportra megy. Tekintete például arra, hogy Norvégiában futó autóknak 90%-a elektromos meghajtású, hihetetlen. 90%-a. Persze ez nem jelenti azt, hogy az ipar nem használ gázt, nem dolgozzák fel a kőolajat, stb. De egy csomó tekintetben Norvégia már a vízi erőművekkel, meg a elektromos meghajtású autókkal el tudja magát látni. Tehát tulajdonképpen szinte teljesen exportálhatja ezt a dolgot. Akkor miféle energiapolitikai viták lehetségesek?
Ez az egész arról szól, hogy az Európai Unió hozott egy ilyen energia irányelvet, nevébe is benne van, ez nem kötelező azonnal átvenni a norvégoknak, hogy a Norvégia nem EU-tag, de az Európai Gazdasági Térség elnevezésű együttműködésben kvázi EU-tag, tehát élvezi az EU-nak a belső piaci előnyeit, hozzáfér, és pontosan ez az a szegmens, ami miatt ez az energiakérdés ennyire előjött. Röviden arról van szó, hogy a Norvégia, hogyha az EU belső piacához szeretne még jobban hozzáférni, akkor egy közös EU-s energiapiachoz kell jobban kapcsolódnia, mint eddig. Ez azt jelenti, hogy norvég részről jobban meg kellene nyitni a saját energiapiacát, és itt arról van szó, hogy EU-s versenytársak beléphetnének a norvég piacra, amelyik abszolút nem kereslet-kínálat alapján működik, hanem állami felügyelettel, tehát az állam szerepe döntő.
Bocsánat, és kitermelői verseny lenne, vagy pedig kereskedői verseny?
Kereskedői verseny. Aha. Egyértelműen. Csak innentől az állam ugyanúgy a kereskedelmi versenyt abba is beleszól, mert állami vállalatok végzik szintén ezt a tevékenységet döntően. Áttételesen az állam szerepe visszaszorulna akkor itt az energia kereskedés piacán egy olyan országban, ahol ez már közel 100 éve az államnak úgymond az előjoga, sőt ez a szuverenitásának a kifejezője és nemzeti stratégiai vagyon. És azt mondják a norvég szakértők, hogy ezt az energiapolitikai irányelvet átveszik a norvégok, akkor azt a sok megtermelt fölösleges elektromos áramot, azt nagyobb mértékben vinnék külföldre a norvég termelők, megdrágulná ezáltal Norvégiában az áram, és akkor innentől már nem kell folytatni. Ez egy ilyen nagy ellenérv, azt szokták mondani, hogy ilyen fokozatos nyitás lesz, hogy egy kicsit engedünk ebben, egy kicsit megnyitjuk, de nem úgy, hogy az államnak a mindenható szerepe sérüljön, és akkor ezzel így pár évig el lehet játszani. Tehát ehhez például ez az energia dologhoz, kérdéshez tudnának tudna a mostani kisebbségbe kormányzó munkáspárt a jobb oldal részéről például összövetséges találni, tehát a zöldek azok nyitottak erre, a liberális párt meg a konzervatív, tehát azért ez egy nagyon érzékeny kérdés.
Nem csak az energiapolitika néz vissza a régi hagyományokra, hanem itt van a vagyonadó. Ha jól tudom, a mostani választásokon megint előkerült, sőt, mintha leginkább erről forgott volna a szó. Tudnélik, a balközép blokk a vagyonadó mellett állt ki, a progresszív párt, amit mondok, egy ilyen szélsőjobboldali bevándorlás ellenes, az a vagyonadó eltörlését követeli, magyarán hát gyakorlatilag a tehetőség vagy a gazdagabbak érdekeit védi, de ez a vagyonadó, ha jól látom, 1892 óta létezik. Szóval ezt nem tegnap találták ki.
Nem, igen, ezt az akkori liberális párt találta ki. Ez elsősorban arról szólt, hogy a vagyonosabb, tehát a földbirtokos vagyonosabb rétegeket és a kereskedőket megadóztassák. Ilyen, egyfajta ilyen társadalmi egyenlőségnek a jegyében, és hogy az állam nagyobb bevételhez jusson. Aztán ugye az elmúlt 133 évben azért ez rendesen átalakult, ez a vagyonadó. Viszont ennek van egy olyan szintén több évtizedes háttere, majd beleívódott a norvégoknak a gondolkodásába, és ez egy tipikus skandináv mentalitás, a vagyonadó, a jóléti államnak a része, az egyik szimbóluma, a vagyonadóból finanszírozzák részben a magas szintű kórházi ellátást, iskolákat.
Szóval a közjavára megy, de ezek szerint ez nem norvég jelenség, hanem Svédországban ugyanúgy megvan. Legalábbis föltételezem, mert annak idején a svéd elit, köztük a legnevesebb filmrendezőik is, hát ott hagyta az országot, mert azt mondta, hogy ezeket az extra adókat már nem akarja fizetni.
Igen, itt Ingmar Bergmanról van szó, híres svéd filmrendező, aki Münchenben volt nagyon sokáig, pontosan azért állítólag ezt az adót megkerülje, a svéd adóztatást. Tehát igen, ez egy skandináv specialitás, aki teheti, az elmenekül, de úgyis utoléri az adóhatóságnak a kezet, tehát bárhol is van. És a norvégoknál is ugyanez a helyzet, és ez a vagyonadó, ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, tehát az a lényeg, hogy most körülbelül átszámítva forintra egy ilyen 65-70 millió forint tól van ez a vagyonadó Norvégiában, tehát akinek bármi ingatlana van, részvényei, befektetései, tehát minden együtt, akkor lép életbe ez a vagyonadó. Ez körülbelül 20 millió norvég koronáig, tehát közel 700 millió forintig, olyan 1% körül van ez a vagyonadó évente, és 20 millió norvég korona fölött meg ilyen 1,1-2% évente. Tehát ez az adókulcs viszonylag magas, mert ez a Norvég elég drága ország, és a keresetek is mondjuk igazodnak ez a magas színvonalhoz, de ez egy jelentős összeg a norvégok számára, és például a nyugdíjasok nincsenek ez alól mentesítve. Tehát itt ez egy eléggé fontos probléma, és a vagyonadónál a konzervatív párt a mostani kampányban ott rontott el nagyon a feltételezett diadalmenetét, hogy azt mondta, hogy ezt úgy, ahogy van, el kell törölni.
És mert mi volt az érv?
Mert az emberek számára ez teher. Jó, hát és minden adó teher, meg filozófia értelemben sok egyéb teherről is beszélhetünk, ami az embert nyomja. Itt az volt a baj, hogy ők azt mondták, hogy itt számokkal igazoljuk, hogy ez körülbelül 65 milliárd norvég korona évente ez a vagyonadó. És azt mondták, hogy megfojtják a vállalkozásokat, családokat, fiatalokat, kispénzűeket el tudják ezzel lehetetleníteni. De a norvégok számára az a vagyonadó, ez a jóléti állam finanszírozását szolgálja. És arra nem adtak választ, hogy és a hiányzó összeg az honnan lesz. És ezért számukra, a norvégok számára a bizonytalanság, meg instabilitás, ez a kiszámíthatatlanság, ez nagyon fontos, és a munkáspárt meg az érzelmeket lovagolta meg, hogy hát a mi jóléti államunknak ez szükséges, ezt fenn kell tartani. Sőt, ők azt mondták, hogy a vagyonadót a leggazdagabbaknak a 10-15%-ára még kiterjeszti. És akkor ezt a jobboldali pártok egy része vagy azt mondta, hogy hevesen, hogy nem, sőt, úgy, ahogy van, törölő kell, legyen egyelő a nullával, vagy pedig az, hogy majd találunk helyette valami mást, és azért ez a norvégok számára nem volt elfogadható, már mint egy olyan többség számára, amelyik aztán a munkáspártra szavazott.
Van még valami, ami norvég specialitásnak számít, bár most már bizonytalan vagyok, lehet, hogy ezt a svédek is csinálják, ez a jövő alap. Ugye egy félretesznek pénzt, és ezt sem tegnap kezdték.
Igen, ez a norvég...
Amint úgy értem, hogy az állam tesz félre, a rosszabb időkre.
Igen, ez a norvég úgynevezett olajalap. 1960-as évek végén elsősorban angol segítséggel fedezték fel itt az északi-tengeri kőolaj és földgázmezőket, amiről beszéltem, és 1990-ben született az első olyan döntés, hogy kell képezni a jövő generáció számára egy a default bevételekből egy ilyen alapot, és a 90-es évek, 1996-ban volt az első befizetés. A norvég törvények előírják, hogy a olaj-földgáz bevételeknek a 3%-os éves reálhozamát, tehát az infláció feletti összegét kell ebbe a közös alapba befizetni. Ez számokra lefordítva, ez 600 milliárd norvég korona, és ez egy igen nagy összeg. Ez az összeg megy egyébként a jóléti államnak a fenntartására.
Ebből költenek.
Ebből költenek a nyugdíjakra, oktatásra, egészségügyre, családtámogatásra, munkanélkülieknek a segélyzés. És ebben például nincs benne az önkormányzatoknak a közvetlen finanszírozására, vagy a közlekedés.
De egyébként van olyan része ennek az alapnak, amihez nem lehet hozzányúlni?
Ehhez lehet hozzányúlni, a többihez nem, már sokkal nagyobb a bevétele. Tehát az állam dönti el, hogy ezt a 3%-os reálhozamot, ezt a több ezer milliárd forintot mire költi. Tehát az úgymond nincs megszabva, kővevésve. Uh-huh. Tehát a gyakorlat ez. És azért ez is érdekes egy kisebbségi kormánynak a szerepe, mert az a norvég pénzügyminisztérium felügyeli ennek a jövő alapjának a működését, és hát most ugye Stoltenberg volt NATO főtitkár, a pénzügyminiszter, tehát egy koalíciós felállásban azért nem biztos, hogy jó az, hogy most egy kisebbségi párt akarja a pénzügyminiszteri posztot, mert akkor beleszólhat ebbe, hogy kérem szépen most akkor költsük inkább a hadügyekre. De... Szóval ez egy nagyon érzékeny kérdés, és szimbolikus is egyébként.
Gondolom, de egyébként erről az van elterjedve az európai köztudatban, hogy a norvégok arra tesznek félre pénzt, hogyha mondjuk elapad az északi-tengeri olaj, ha kimerülnek a gázmezők, ha hagyományos és a legutóbbi évtizedekben fölfutott norvég iparágak, például a hajóépítés vagy a tengerkutatásra szakosodott cégeknek a hatalmas bevételei, stb. Elúsznak, akkor ott van egy csomó lóvé, amiből a norvég állam pár évet át tud vészelni úgy, hogy folytatja a jóléti állam finanszírozásait. Nincs ilyen rész?
Az előrejelzések szerint 2040-ig az északi kőolaj-földgázkészletek elegendőek, és akkor kezdenek el kritikusabb mértékben csökkenni.
Hát ez csak 15 év.
Ez csak 15 év, és ez az olaj alap, amiről beszélünk, ennek körülbelül 80 ezer milliárd forint átszámítva, ez a olyan bevétel, teljes bevétel, vagy még ennél is több, ami az állami költségvetésben is landol. kiszámítva a számok nyelvén az azt jelenti, hogy kb. Egy 20 évig tudnák föntartani most jelenlegi szinten a norvég jóléti államot. Tehát ez elég kevés idő. És ez az olajalap, ez a világnak a legnagyobb befektetési alapja egyébként. Tehát ez szerte a világban működik, és bankokba, iparágakba, ingatlanokba, mindenbe beruház. Tehát ez a, és ugye 2 billió forint felett van ez a befektetett összeg. Most nemrég olvastunk itt Izrael kapcsán, hogy pontosan ez a norvég befektetési alap, az ott néhány izraeli bankból kivonult, tehát izraeli befektetéseit elkezdi csökkenteni
a gáza miatt.
Gáza miatt, és ez azt jelenti, tehát ugye ez a világ legnagyobb ilyen befektetési alapja, és az elkövetkező 15 évben is fogja keresni ezeket a lehetőségeket, hogy hol lehet befektetni. Pontosan, hogy elkülülje azt, hogy mondjuk 15-20 év múlva elfogy a pénz. Tehát pontosan ezért csinálják azt, hogy egy nagyon kis hányadát, ezt a 3%-os reál hozam összeget lehet csak visszaforgatni a költségvetésbe, egy nagyon felelősségteljes hosszú távon gondolkozó népük is, mint a többi skandináv ország, úgyhogy példát lehetne róluk venni. Hát nekünk nincs ilyen alapunk egyelőre a magyaroknak, de majd időkérdés és kreálhatunk.
Meg hát képzelj el, hogyha egyik kormány elhatározná, hogy létrehoz egy jövő alapot és pénzt tesz bele, következő kormánynak dolga, első dolga lenne, hogy elkölti. Természetesen rövid távú politikai célokra, de mindegy, de most nem menjünk bele. Van itt egy másik. Ugye többször mondtuk, hogy a progresszív párt, amelyik a második helyre futott be, szélső jobboldali, ez erősen bevándorlás ellenes. Hát most a legutóbbi időkben van egy fordulat északon, Skandináviában mindenképpen, de szerintem a balti országokban is, hogy a svéd példa, amikor kiderült, hogy nem sikerült a bevándorlókat igazából beemelni a svéd társadalomba, és hát Malmöben gyakorlatilag egy ilyen bűnöző központok alakultak, amire a svéd országos rendőrfőkapitány azt mondta, hogy nem tudunk mit tenni ezzel ellen, tehát egyszerűen föltette a kezét. Ezt hangoztatják a norvég progresszívek is. Jó, tudom, ez játék a szavakkal, ez a progresszív, igen. Ezt egészen másra szokták érteni. Azt hiszem, ez a Baldibnek a átkozódó neve máshol. Jó. Szóval, hogy mi van a bevándorlásra? Fogadják-e még úgy az embereket, mint eddig?
A 2015-ös nagy menekült válság kapcsán Norvégiába is érkeztek, de nem ilyen 100 000-es nagyságrendben vagy 10 000-es nagyságrendben menekültek. Néhány ezer főről volt szó, és az esetükben sokkal szigorúbbak ezek a előírások. Hasonlít kicsit a dánéhoz, tehát nagyon gyorsan meg kellene tanulni a norvég nyelvet, hogy munkaerőpiacon el tudjon helyezkedni, meg bármilyen támogatást automatikusan föl tudjon venni. Ez a haladó párt, vagy haladás párt, Norvégiában is a létező társadalmi problémára hívta fel a figyelmet, hogy bevándorló hátterű elemek, bűnözők bandákba tömörülnek, és fölforgatják a norvég rendet, és ezért rendet kell tenni. Ez a populista radikális pártnak volt egy egyértelmű üzenete, ez át is ment, és sokan ezért szavaztak rá. Tehát ez egy valós probléma, de korántsem olyan mélységű, mint a svédeknél. Tehát ez egy Norvégia, ugye 5,5 milliós ország, tehát fele annyian laknak, mint Svédországban. Van néhány nagyobb város, az sem milliós nagyságrendű szinte. Tehát azért itt nem mindegy, hogy hol tömörülnek azok a bevándorlók, vagy a bűnözés, ami miatt itt kongatják a vészrangokat. Tehát eltérő ez a struktúra. A ukrán háború kapcsán 85 ezer ukrán menekültet fogadott be Norvégia 2022 után, és az esetükben is most már szigorítanak, hogy tessék munkát vállalni, és
ja, hogy a tanulás nem ment.
ukránok esetében megengedőbbek voltak a háború miatt, de ahogy ugye a lengyeleknél, németeknél is most már ez egy trend, kezd elfújni úgymond a türelem. Hogy most már a norvég jóléti államot megterheli viszonylag a menekülteknek az integrálása, ellátása, de ez korán sem olyan mértékben, hogy itt bármi recsegne, ropogna itt a jóléti stabil finanszírozásban. Megpróbálják elejét venni egy olyan trendnek, hogy itt ne legyen az, hogy kéne szépen itt élősködnek a norvég rendszeren. Röviden erről van szó. Az, hogy ez mikor fog átcsapni ilyen konkrét tettek mezejére, ez időkérdése, de érdekes módon a választási kampányban nem ez volt a legfontosabb kérdés. Ez is tükrözi azt, hogy nem egy égető társadalmi problémáról van szó, de nem is szabad lebecsülni. Tehát itt, amiről korábban beszéltünk, ez az energia direktíva volt, a vagyonadó volt egy nagyon fontos kérdés, meg a szélsőségek részéről ugyanez, hogy a vagyonadót azt ki kell iktatni, ők is ellenzik, és a bevándorlás kapcsán meg, hogy rendet kell teremteni, de itt inkább a stílus volt, ami döntő volt, a nyerő volt a radikálisok számára. Ők sokkal jobban tudtak az emberek érzelmére hatni, mint a jobb-közép konzervatív párt. Ő azt mondta, hogy mi fel fogunk lépni keményen a illegális bevándorlás kapcsán, meg a menekültügyet is meg fogjuk jobban oldani, csak ezt mindig mondták, de sose követték, ezt tettek. És még egy érdekes dolog, most jut eszembe itt a konzervatív párt kapcsán, hogy miért sikerült a harmadik helyen landolnia. A párt szlogenje az volt, hogy a szlogen az, hogy nincs szlogen. Most így elindulni egy választáson, ők úgy gondolták, hogy most egy ilyen politikai innovációt fognak végrehajtani, megpróbálják egy kicsit a liberálisokat, vagy akár a baloldaliakat.
Most pedig jobban... a semmit fogjuk mondani.
Hát most lemondott ugye Erna Stolberg, a konzervatív párt vezetője, a korábbi Vaslédi, ő sok évig volt norvég miniszterelnök. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát itt ez a tipikus identitásválságot lehet észrevenni a norvég jobb-közép mérsékelt oldalon, ahogy Európában is máshol előre tölt ez a radikális haladáspárt, de a munkáspárt nyert és kisebbségbe fog kormányozni, nagy koalíciót kizárnak egyébként.
A konzervatívok számára az a kihívás, hogy mivel bennünket a társadalom ebben a pillanatban nem fogad el olyannak, amilyenek vagyunk, hanem itt a szélsőséges jobb oldalra hallgatnak többen, akkor mi is közeledjünk e felé?
Mármint, hogy a jobboldali párt konzervatívok részéről?
Igen.
Hát ők megpróbáltak egy ilyen olyan néppártá válni, amit most inkább az osztrák szélsőjobb szabadságpárt művel. Tehát megpróbált kifejezetten az emberekhez közvetlenül szólni, különböző hangokon, különböző témákban, és olyan témákban is, ami teljesen idegen volt a konzervatív pártól korábban. Itt inkább arról volt szó, hogy nem volt egy pénzügyi fegyelem a választási ígéretek mögött. Tehát a norvégok azt érezték, hogy kezdenek sok mindent ígérni, de hogy itt is most kérdezik nálunk majd a kampányban, meg fogják is, de miből? Uh-huh. És itt az volt a válasz, hogy ez majd ezt meg fogjátok tudni, hogy mikor, és akkor erre rögtön lecsapott például a munkáspárt is, hogy na tessék, itt a jóléti államnak a rovására akarják ezt megtenni, itt eléggé feszülten kell gazdálkodni, nyugdíjasok egészségügy oktatásra, itt vannak az évtizedes mechanizmusok, a források, ezeket nem szabad csökkenteni, akkor már mondják meg, hogy miből, ha nem mondják meg miből, akkor itt minden veszélybe kerül, ami nekünk, norvégoknak a stabilitást jelenti. Most munkáspártnak volt egy ilyen válasza, és a haladáspárt pedig máshogy közelítette ezt meg, ő inkább populistább volt, de mind a két pártnak ez a válasza működött, és a konzervatív reflexekre ez végzetesen kihatott. Tehát itt egy identitásválság van, és norvég elemzők is már írnak arról, hogy milyen utat fog most a norvég mérsékelt jobb-közép kitalálni. Tehát vagy az, amire már itt most volt utalás, hogy elmegy ő is a szélsőségek irányába, csak nem annyira, ahogy ez a második helyen végzett radikális párt teszi, vagy pedig egy progresszív új néppárti politikát próbál kitalálni, ami valljuk be eléggé nehéz.
Hát ugyanaz a probléma jön, mert CDU-CSU-nak is természetesen.
Igen, vagy az osztrákok esetében. Igen. Most a konzervatív néppárt, amelyik hatalmon van, teljesen felhigult ez a fajta politikája, tehát itt ez egy kihívás lesz, de lesz most 4 éve, hogy ezt kitalálja, és az azért is érdekes ez a 4 év, mert ugye említettük azt, hogy itt nem lehet kormány buktatni, tehát 4 évig most itt kisebbségi kormányzás lesz, ha az lesz. Ez alatt a 4 év alatt meg kell találni az identitását mindegyik pártnak ahhoz, hogy jobban szerepeljen később.
Egyébként még a haladó pártot illeti, tehát a második helyre befutott pártot, az ő szélsőjobboldalisága miben áll? Mert egy dolgot már megbeszéltünk, a bevándorlás ellenességét. Ez önmagában persze többi európai szélsőséges pártnak is leírja a politikáját. Másik a vagyonadó eltörlésének a követelése. És mi még?
A külpolitikában van ez a nemzeti minimum, tehát attól ő sem tér el, a NATO tagságot elfogadja, viszont a oroszfóbia az itt is jelen van, de a ukrán pénzügyi és katonai támogatást azt szeretné redukálni, és Norvégiában is azért vannak problémák, gazdasági társadalmi problémák, bármennyire működik ez a jólét, lakhatási válság van, beszéltünk itt a menekülteknek az integrációjáról, és akkor ez a szokásos szlogen, az ő részükről volt szlogen, elhangzott az, hogy fordítsuk ezt jobban a norvég jólétre, és kevesebb pénzt adjunk az ukránoknak. Ez markánsan előjött az ő részükről, de ezért ez be volt csomagolva, hogy a norvégokat ne ejtsük bizonytalanságba. Tehát emellett azért mi NATO tagok vagyunk, kell a NATO, nem szeretjük, de kell, és hát az oroszok, hát őket se tudjuk elfogadni, tovább is fenyegetés. Tehát ez még, ezt hozzá tudnám tenni, de a szabadság, tehát a haladáspárt az azt mondta, hogy ő rendet akar az országban, pénzügyi értelemben is, tehát legyen még stabilabb a norvég jóléti államnak a finanszírozása. Hogy ez alatt mit értenek, az egy érdekes kérdés, de a stabilitást ők is használták. Csak úgy, hogy most ezt nem érti a norvég, de benne van a varázsos stabilitás, akkor ez valami jót talán jelenthet. Tehát ez ilyen nagyon norvég, hogy ez is, ő is keresi az útját, de a norvég eset, az még egyszer szeretném hangsúlyozni, különleges. Egy radikális, jobboldali pártnak sokkal nehezebb a dolga ebben a szempontból, hogy akár vezető kormánypárti erő legyen 4 év múlva, mert itt megvan ez a norvég hagyományos gondolkodás, tehát itt a jóléti állam keretén belül kell gondolkodni.
Elsősorban a biztonság. Ne forgassák fel a viszonyokat.
Pontosan, ne forgassák fel a viszonyokat, és ő azt mondta, ez a párt, hogy több rendőrt az utcára. Stabil pénzt a szociális jóléti rendszerbe. Ez legyen garantálva, és a rendőrség az utcákon a bűnözés miatt. Ez elfogadható. Tehát ez nagyjából ennyi. És hogy ezen belül, ebben a megszabott keretben hogyan lehet úgy még radikálisabban fellépni, hogy ne forgassunk fel egy lassan 70-80 éves jóléti rendszert, hát ez egy nagy kihívás a norvégok esetében, és ez eléggé egyedi, és ez még a svédeknél is szerintem egy kicsit így van, ahol most a jobboldali kormányzás van, és ott is van egy ilyen radikális párt, ez a svéddemokraták, nagyjából hasonló utat jár be, hát ők viszont abszolút a bevándorlás, illetve a bűnözés ellen lépnek föl szinte csak. A norvégoknál meg ez még nem ért el azt a inger vagy küszöb szintet, hogy ebből lehessen politikai tőkét kovácsolni többet.
Van még egy-két percünk, gyorsan hadd kérdezzem meg, hogy az Európai Unión belül is vannak ugye kisebb csoportosulások, ezt a ukrán háború fölgyorsította, ez az északi koalíció azért nagyon szépen összeállt, tehát ugye Finnország, Svédország belépett a NATO-ba, Norvégia mellé, és ott vannak a balti államok, amelyekkel való szövetség, még ha nem is föltétlenül tekintik őket a nagyon északi világ részének, ami fura nekünk, de Lengyelországgal együtt, Lengyelország, Litvánia, Észtország, Lettország, Skandinávia, mint a kezdene összeállni egy ilyen véleménynyilvánító és nyomásgyakorló csoportként az unión belül. Mennyire?
Ezzel egyetértek, és nyomásgyakorló csoportként itt inkább a trumpi vámháború meg a Grönland kérdése kapcsán láttam ezt a fellépést. Abban a baltiak annyira nem voltak még benne, csak az északi, idézőjelben az északiak. Ugye Grönland kapcsán itt demonstratíve, itt a tavasz folyamán, amikor Trump azt mondta, hogy megszerezzük Grönlandot, hogy hogyan, miként, arról már volt szó, azóta nem történt semmi, és itt az északi összes miniszterelnök, ugye a dán Mette Frederiksen mellett kiállt, és így közösen felléptek, tehát a finn, a norvég is egyébként, meg a svéd, hogy ezt így nem lehet minket zsarolni. Tehát ez a közös fellépés itt a Trump ellenében már látszik. A baltiakkal kiegészítve pedig kifejezetten itt a NATO esetében ez egyértelmű. Tehát Finnországot fenyegetik most medvegyék, és minden egyéb üzenet nekik is szól, meg az észteknek, és ebben Norvégia is ugyanúgy beleszól, és itt egy ilyen balti északi országok közötti összeforrott NATO fellépés van. Hát ez teljesen érthető. Tehát ez a véleményformálást egyrészt, tehát a kereskedelem politika vámháború kapcsán is látható, illetve érzékelhető kifejezetten a orosz-ukrán háború kapcsán.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm.
Fram László történész, Skandinávia szakértő volt velünk az elmúlt 51 percben. A műsor Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.